Rögtön a szentírásokkal szeretném kezdeni, az ígeversekkel. Észrevettétek, hogy a szívem tegnap este feladta a szolgálatot, hirtelen meg kellett kapaszkodnom, ezért hirtelen megálltam és abbahagytam. Még nem lábaltam ki a legutóbbi utazásból. A 7 órás időeltolódás és az éghajlati különbség, és tudjátok képzelni, hogy ez mennyire megvisel minden alkalommal, amikor prédikálok. Akkor nem akarom, hogy az emberek aludjanak. Olyan erősen megragad belülről, nem tehetek róla. Mindig előveszem magamnak, hogy lassabban beszéljek, de a valószínűség nagy, hogy nem marad meg ennél fogva. Ezt nektek kell megítélnetek. Hirtelen teljesen megragad és elhatalmasodik rajtam, aztán ez így megy tovább. Emlékezzetek meg rólam imádságaitokban. Hadd kezdjük el a dicsőséges ígével a Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetből, majd visszatérünk a feltámadáshoz. Róma 3. fejezet a 21. verstől a 26. versig. Egy kérdés, az a benyomásom, hogy vakfoltban vagyok. Nem hallom, ha hangosan beszélek-e. Mármint, ha a hangszóró készülék, az is működik. Jó van ez így? Kérem? Túl halk. Nekem is ez a benyomásom, de nem tudok változtatni rajta. Testvérek, tegyetek meg nekem egy szívességet. Ti, akik ott vagytok a vezérlőteremben, kapcsoljátok be megfelelően a hangrendszert. Ha valakinek túl hangos lesz, emelje fel a kezét. De inkább azt szeretném, ha mindenki jól hallaná, és ha szükséges, egy kicsit túl hangosan, de nem túl halkan. Egyetértetek-e velem ebben? Mert vannak olyan emberek, akik nehezen hallanak, és mi szeretnénk őket is figyelembe venni. És ezért kell a hangerőnek megfelelőnek lennie. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetből a 21. verstől kezdve olvasom. Most azonban nyilvánvalóvá lett az Isten igazsága, amely független a törvénytől, de amelyről a törvények és a próféták tanúskodnak. Nevezetesen az Isten igazságossága, amely mindenkinek megadatik a Jézus Krisztusban vetett hitáltal. És eljut mindazokhoz, akik hisznek. Mert itt nincs különbség, hiszen mindenki vétkezett és megfogyatkozott attól a dicsőségtől, amelyet Isten ajándékoz. Így tehát ingyenesen megigazulnak az ő kegyelme által, a megváltás által, amely a Krisztus Jézusban történt. Megértettük-e ezt? Őt állította Isten az ő vérében, a hit által munkálkodó engesztelés eszközeként, hogy bebizonyítsa az ő igazságosságát, mert a korábban Isten hosszú tűrésének idején elkövetett bűnök eddig büntetetlenül maradtak. Ezzel tehát be akarta bizonyítani az ő igazságosságát a jelen időben, hogy ő maga igaznak bizonyuljon, és igaznak nyilvánítson mindenkit, aki hisz Jézusban. Igaznak nyilvánítson. Ez egy alapvető bibliai szakasz, ami az üdvösséget, a megváltást és a megigazulást illeti. A Jézus Krisztusba vetett hit megigazulást hoz, egy teljes megváltást, alapvetően magával hozza Isten egész üdvösségét. Az egész előokozott kár minden jóvá lett téve. Mi megbékéltünk Istennel. Örök életet kaptunk. Ha a saját igazságodat keresed, akkor sokáig kell vele foglalkoznod, és nem fogod megtalálni. De ha teljes szívedből hitet tudsz tanúsítani annak, hogy Jézus Krisztus eleget tett, teljesítette a törvény minden követelését, és magára vette mindannyiunk büntetését, és életét és vérét adta engesztelésül, a Golgotai kereszten bekövetkezett Isten és az emberiség kiengesztelődésének nagy napja. És mi ezt teljes szívünkből hisszük. Hazánkban régebben volt egy olyan passzus, hogy kétség esetén bizonyítékok hiányában felmentő ítéletet kell hozni. De mi nem azért lettünk felmentve az ítélet alól, mert nem volt elég bizonyíték ellenünk, hiszen mi bűnösök voltunk, mi valamennyien vétkeztünk, a felmentés nem a bizonyítékok hiánya miatt történt, a bizonyítékok megvoltak, az ítélet jogosan lett meghozva. De a felmentés, a mentesítés isteni felmentés, nevezetesen a bűnösök felmentése. Hallottatok-e már valaha arról, hogy egy olyan személyt, akit egyáltalán nem ítéltek el, fel kellene menteni, de hiszen ilyesmi nem is létezik. Először következik az elítélés, majd azután a felmentés. A legtöbb hívők még nem fogták fel egyáltalán, hogy mi is az a megbocsátás, a kegyelem. Mit is jelent a kegyelem? Ki részesül kegyelemben? Ha valahol azt lehet hallani, ha valaki bűnös lett, és börtönben került, és hirtelen valaki nagy lelkű lesz, és azt mondja, hogy megkegyelmezek neki. Tegyük fel, hogy valakit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, 10 évet letöltött, és hirtelen kegyelmi kérelmet nyújtanak be, majd az illetőnek megkegyelmeznek. Ki lett tehát a megkegyelmezett ebben az esetben? Akit bűnösnek találtak, akit jogerősen elítéltek, az meg lett kegyelmezve. Mi mindannyian bűnösök voltunk. Minket, valamennyiünket törvényesen elítélt az Isten törvénnyel. És ő azt mondta az írásban, hogy aki egy dologban bűnös lett, az mindenben bűnös. Mert ugyanabból a szájból jött ki az Isten egész törvénye. A legtöbb hívő ott hagyja abba a kegyelem gyakorlását, ahol Isten kegyelme először is elkezdődik. Hallottátok ezt? A legtöbb hívő számára megszűnik a kegyelem és a megbocsátás ott, ahol Istennél éppen elkezdődik. Nevezetesen, amikor egy személy bűnössé válásával. A kegyelem általában ott véget ér a hívőknél, és Istennél ott kezdődik el voltak éppen. A kegyelem még mindig kegyelem, és ezt nekünk is meg kell értenünk. Már Mózesnek azt mondta az Úr, akinek kegyelmes vagyok, annak kegyelmes vagyok, és akinek megkegyelmezek, annak megkegyelmezek. Hadd olvassak fel a Róma 4-ből, a 7-től 12-ig. Róma 4, 7-től 12-ig. Üdvösek azok, akiknek megbocsátatnak a törvényszegések, és akiknek bűnei be vannak fedezve, belettek fedezve. Üdvös az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnt. Avagy csak a körülmetéltekkel kapcsolatosan érvényes ez az üdvösség, vagy a körülmetéletlenekre is. Azt állítjuk, hogy Ábrahámnak igazságosságának tulajdonítatott az ő hite. Milyen körülmények között történt ez a beszámítás? Amikor már körül volt metélve, vagy amikor még körülmetéletlen volt? Nos, nem akkor, amikor már körül volt metélve, hanem amikor még körülmetéletlen volt. és most hallgassátok. És a körülmetélkedés külső jelét akkor kapta meg a hit szerinti igazságosság pecsétjeként, amelyet a körülmetéletlenség állapotában birtokolt. Így kellett mindazok atyává válnia, akik körülmetélkedés nélkül hisznek, hogy az igazságosság nekik tulajdonítassék, és hasonlóképpen a körülmetéltek atyává, vagyis azoké, akik nem csak a körülmetélés következtében tartoznak hozzá, hanem akik annak a hitnek a nyomdokaiban is járnak, amelyet atyánk Ábrahám már a körülmetéletlen állapotában is birtokolt. Én nem tudom, mit tudtok ti kezdeni az ilyen kijelentésekkel vagy magyarázatokkal. Számomra ezek értékes dolgok. Isten mindenről gondoskodott. Ábrahám megigazítatott Isten előtt, még mielőtt megkapta volna a körülmetélkedést. De a körülmetélés mégis szükséges volt, hogy emlékeztessen bennünket a bűnesetre, az eredendő bűnre. Megértettük-e ezt, hogy miért volt szükség a körülmetélkedés egyáltalán? Miért rendelte el Isten, hogy emlékeztessen arra, miben lett megszegve a szövetség, hogy a szövetség helyreállítható legyen, és Isten emberei a saját testükön érezték, hogy miben állt valójában a bűnbeesés. Én nem akarok elmélyedni ebben, hanem a Rómaiakhoz írt levél 2. fejezetének 28. és 29. verséből szeretnék felolvasni. Róma 2. fejezet, 28 és 29. vers. Mert nem az valójában zsidó, aki láthatóan a külső megjelenésében is az, és a helyes körülmetélkedés nem abban áll, amit külsőleg a testen elvégeznek. Nem. Az a zsidó, aki belsőleg is az, és a körülmetélkedést a szíven kell legyen elvégezve szellemben, nem pedig külsőleg a betű szerint. Az ilyen ember dicsérete nem embertől származik, hanem Istentől. Külsőleg a zsidók büszkélkedhettek a körülmetéléssel, és látni fogjuk, hogy Isten éppen a körülmetélést határozta meg az Izrael kötött szövetség jeleként. Ez nem valami könnyű dolog? A körülmetélkedés a szövetség közvetlen jele volt. Isten és Izraellel. Ismét megkérdezzük, miért kellett ennek így történnie? Erre mindjárt rátérünk. Most a Galata levélből fogok felolvasni. Galata 6. fejezetéből. Galata 6. fejezet a 14. verstől a 16-ig. Itt az áll a jövőre nézve írva. 14-től 16-ig. Az pedig nekem ne jusson eszembe, hogy valami mással dicsekedjem, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, amely által a világ megfeszítetett számomra, és én is a világnak. Mert nem a körülmetélkedésen és nem a körülmetéletlenségen múlik, hanem csak az új teremtésen. És mindazok, akik eme zsinórmérce szerint járnak, azokon legyen a békesség és az irgalom, az Isten Izraelén nevezetesen. Nem húsvértest szerinti Ábrahám magja, hanem a hit magja. És ezzel kapcsolatosan felolvasom a Galatákhoz írt levélből a gyakran idézett ígét, Galata 4, 28. vers. Ti pedig, szeretett testvéreim, az ígéret gyermekei vagytok Izsák módjára. És mivel az ígéret gyermekei vagyunk, hiszünk az ígéret szavának. És mert hiszünk az ígéret szavában, ezért jön ránk az ígéret szelleme, hogy élővé tegye bennünk az ígét, amelyet kaptunk. Halleluja! Ez az isteni rend. Ez az isteni rend mindannyiunkkal. Ha tovább olvassunk, akkor az első Mózes 17-hez megyünk, hogy nagyon világosan megmutassuk nektek. Első Mózes 17, 9-től 14. Itt az áll írva. Továbbá azt mondta Isten Ábrahámnak, ami téged illet, úgy tartsd meg a szövetséget velem, te és a te magod utánad, nemzedékről nemzedékre. Ez pedig az én szövetségem, amelyet meg kell tartanodok, amely köztem és köztetek van, és a ti utódaitok között, akik utánatok jönnek. Minden férfi körül kell legyen metélve közöttetek, és körülmetélkedjetek a ti előbőrötök húsán. Ez lesz a szövetség jele köztem és köztetek. Minden fiúgyermek legyen körülmetélve nálatok 8 napos korában. Nemzedékről nemzedékre, még a házban született is, és az idegenektől. Tehát minden fiúgyermek legyen körülmetélve nálatok 8 napos korában, nemzedékről nemzedékre, még a házban született, nemzedékről nemzedékre, és az még a házban született is, és az idegenektől pénzért vásárolt szolga is, bár nem a te magodból való. A körülmetélkedés pedig legyen a ti házatokban születetten, és a tőletek pénzért vásárolton. Ez lesz az én szövetségem jele a ti testeteken, örökkévaló szövetségi jelként. De egy körülmetéletlen férfiú, aki nincs körülmetéletve az ő előbőrének húsán, az ilyen ember legyen kiirtva az ő népe közül, mert megszegte az én szövetségemet. Jegyezzük meg, mire helyezte Isten a hangsúlyt Izrael népe között. Az, ami az Édenkertben történt, nagyon egyértelműek voltak. Ez egyáltalán nem volt vitatható, de itt Isten szövetséget létesített Ábrahámmal, és meg kellett mutatnia, hogy miben történt a törvényszegés, miben történt a szövetség megszegése, hogy jelezze, hogy az okozott kárt jóvá kell legyen téve. Még tovább olvasok az első Mózes 17, 22-ből. Első Mózes 17, 22-től 24-ig. Amikor pedig Isten befejezte a beszélgetését Ábrahámmal, felemelkedett az égbe Ábrahámtól. Ekkor Ábrahám fogta fiát Ismáelt, és minden szolgát, aki a házában született, és minden szolgát, akit pénzért vásárolt meg valahonnan, minden férfi neműt a háza népe közül, és még aznap elvégezte rajtuk a körülmetélést. ahogy Isten megparancsolta neki. Amen. Amikor Isten mond nekünk valamit, nem válaszolhatjuk azt, hogy Uram, majd megteszem akkor, amikor alkalmas rá, lesz rá az idő, ugyanabban az órában, ugyanazon a napon. Ma, ha meghalljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma, amikor Isten szól hozzánk, hallgatnunk kell rá, és át kell ültetnünk azt a gyakorlatba, amit kér vagy követel tőlünk. Lehet, hogy holnapra már lecsillapodik, holnap utánra pedig már túl késő lesz. Ma van az üdvösség napja. Ma van az isteni meglátogatás órája. Az első Mózes 18. fejezetének 10. versétől és 14. versétől szeretnék felolvasni. Emlékezzetek kérlek meg, Isten az Úr Ábrahámnál tett látogatásáról, majd a körülmetélésről, és azután az ígéretről. Első Mózes 18. 10. és 14. vers. Akkor így szólt Amasz. Egy év múlva ez idő tájt újra eljövök hozzád, akkor Sárának, a te feleségednek fia lesz. De Sára a sátor bejáratánál figyelt, hallgatott, amely mögötte volt. Talán a 13-as és 14-et verset is elolvassuk. Akkor az Úr így szólt Ábrahámhoz. Miért nevetett hát Sára, és gondolta magában, vajon tényleg képes vagyok-e még én öregasszony anyává válni, avagy lehetetlen bármi is az Úr számára? A megbeszélt időben, egy év elmúltával újra eljövök hozzád, és akkor Sárának fia lesz. Azt tudjátok, hogy letagadta még az Úr előtt is. És itt Branham testvér azt mondja, hogy Isten azonnal megölhette volna őt, mert hazugnak állította az Urat. A 15. vers azt mondja, Sára pedig letagadta, és azt mondta, én nem nevettem. Képzeljétek csak el, hogy ezt az Úr szemébe meritek mondani. De aztán Branham testvér azt mondja, Ábrahámért az Úr Isten megkímélte Sárát, Krisztusért Isten megkegyelmezett, vagy megkímélt minket. Hányszor odaadhatott volna minket Isten, hogy a halál fiai legyünk. De aztán megvan írva, még ha ti hűtlenek is lesztek, én hűséges maradok, mert ő nem tagadhatja meg önmagát. De itt van az ígéret szava. És éppen ez az a pont, amit Branham testvér olyan erősen hangsúlyozott, hogy ugyanaz a szolgálat, a gondolatok kinyilatkoztatása a szíveké, ahogy azok Ábrahám napjaiban történtek, vagy ahogyan akkor történt, úgy történt Branham testvér szolgálatán keresztül is. És ez az, ami az utolsó jelnek kellett lennie, mert ez Jézus Krisztus szolgálatában is így volt. Ő azt mondhatta, mielőtt Fülöp elhívott volna téged, láttalak téged a fügefa alatt. Ő megmondhatta a kútnál lévő asszonynak, öt férjed volt, és a mostani férjed, ez nem a te férjed. Ő azt mondhatta, menjetek be a városba, van, ott lesz valaki, akinek azt mondjátok, hogy nálad meg akarja tartani a mester a páska vacsorát. És az ember, akit meg kell szólítanotok, egy vizes korsót cipel. Ott az asszonyok vitték a korsókat, itt egy ember volt az. Azt a bizonyos embert szólítsátok meg, mert ez egy értelmes ember. Az ő házában fogjuk megtartani a húsvéti vacsorát. Az Úr képes volt azt mondani, menjetek oda, oldozzátok el a szamarat és a csikót, és hozzátok ide hozzám. őket. És ha a tulajdonos megkérdezné, hogy mit csináltok, mondjátok meg neki, hogy visszaküldjük őket, amint az ügy el lett intézve. Alapvetően bármit képes volt megmondani, és az írástudók éppen ezt az ő szolgálatát használták fel arra, hogy azt mondják, ő Belzebubbal szövetkezik. Sőt, még az ő titkos gondolataikon is átlátott, és azt mondta, miért gondoltak gonoszot szívetekben. Mi volt az? Ez ugyanaz a kinyilatkoztatás volt, ugyanaz a szolgálat, mint az Ábrahám idejében és Jézus Krisztus idejében, mint a mesiás jele, mesiás jeleként az ember fia jele. Napjainkban ez megismétlődött. Branham testvér szolgálata éppen ebben különbözött az összes többi szolgálattól. Milyen gyakran érkeztek emberek a világ különböző országaiból, ott álltak az imasorban, Branham testvér soha nem látta őket, és azt mondja, te onnan és onnan jöttél, ilyen is ebből a városból, ebből és abból az országból, és ebben is abban van a hiányosságod. Az Úr angyala 1946. május 7-én megnevezte neki egyenként a szentírási íge szakaszokat, és rámutatott arra, hogy ez az utolsó jel a gyülekezet számára, amelynél fogva a szellemek meghasonlanak egymással. Néhányan azt mondták, ez Istentől van, a többiek azt mondták, ez nem Istentől van. És így bekövetkezett a meghasonlás, a válás, amely mind a mai napig tart. Isten gondoskodik arról, hogy ez a válás az íge és a szellem által történjen, és ne egy emberi lény által. Most pedig szeretnék a második Mózes 4. fejezetéből olvasni, 2. Mózes 4. fejezete, hogy megmutassuk nektek, amikor Mózes megbízást kapott, hogy vezesse ki Izrael népét, és elbúcsúzott apósától, Jetrótól, és útnak is indult, anélkül, hogy a fiát körülmetélte volna, és ott Isten közvetlenül az éjjel, a szálláson, rajtaütésszerűen megtámadta őt. 2. Mózes 4. fejezete, 22-től 26. versig. Akkor azt mond a fáraónak, így szólt az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam, ezért felszólítalak, követelem tőled, engedd el a fiamat, hogy szolgáljon nekem. De ha nem vagy hajlandó, hanem vonakodol őt elengedni, akkor parancsban adom, hogy az elsőszülött fiait meghaljon. De útközben, az éjszakai szállásán, rajtaütésszerűen megtámadta az Úr Mózest, és meg akarta ölni. Jól hallottátok? És meg akarta őt ölni. Ekkor fogott Cipora egy éles követ, és levágta vele a fia előbőrét, és a fia lába elé vetette, és mondta, véres vőlegényem vagy te nekem. Akkor elállt tőle. Akkoriban a körülmetélésre utalva azt mondta, véres vőlegény. Ezt nem lehetett Isten igében világosabban megfogalmazni vagy kimondani. Tegnap este említettem, a Lukács evangélium a 2. fejezetében elolvashatjátok, hogy a mi Urunkat a törvény alá lett helyezve, és a 8. napon körül lett metélve. Talán elolvassuk itt a Lukács evangéliumából a 2. fejezet 22. versétől. Igen, a 21. verssel együtt kellene olvasnotok, de magatok is elolvashatjátok. Miért kell mindig elolvasni a szövegszakaszokat? Kinek nincs itt Bibliája? Kinek nincs Bibliája? Az Isten tiszteletre egy Bibliával érkezünk, hogy valóban a lényegre térjünk. Hogy aztán minden verset elolvasunk, amelyikre utalással vagyunk vagy sem, el lehet olvasni utána. Utána lehet nézni, kutatni lehet, hogy igaz-e, vagy sem minden. Azt mondja itt a Lukács 2. fejezetének 22. versében, mikor aztán letelt a mózesi törvény szerinti megtisztulásukra előírt 40 nap, elvitték a gyermeket Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében meg van írva. Minden elsőszülött fiúgyermek, aki a világra jön, szentnek tekintendő az Úrnak, és így tovább. Következetesen tehát a 8. napon körül lett metélve. Ez volt az a nap, amikor Simeon bement a templomba, karjaiba vette a gyermeket, Jézust, és azt mondta, Uram, most elbocsájthatod a te szolgádat békességben, mert szemeim látták az Isten üdvösségét. Miről van szó ma? Az Ószövetségben egyetlen körülmetéletlen ember sem közelíthette meg Istent. Aztán azt olvassuk, hogy az Új Szövetségben nem a test szerinti előbőr körülmetélése, hanem a szellem szerinti szív körülmetélése. Mindannyian megértettük ezt. Egy isteni körülmetélés a szellemben. Isten elküldi az ő szavát, és az ő szava olyan, mint egy kétélű kard. Behatol, áthatol. Helyreállítja a dolgokat, elválasztja és összehozza azt, ami összetartozik, és szétválasztja azt, ami nem tartozik össze. Isten mindent csodálatosan elrendezett. Jézus, ami Urunk, nem volt zsidó. Ő testben megjelent, nyilvánvalóvá Isten volt. Ennek ellenére alávetette magát a saját törvényének. De figyeljétek meg, ha itt helyesen fordították volna le a szavakat, és nem csak az Úr kifejezést használták volna, akkor itt az kellett volna írva legyen, hogy Jávénak lesz felszentelve. Most az Úrnak szentelték az Urat. Elolvastátok-e már? Ki figyel egyáltalán a tanbeli dolgokra? Én azt hiszem, az én tanbeli vonásaim olyan erősen ki vannak fejlődve, hogy talán sokaknak nehéz lesz így követni az egészet. Nem? Köszönöm, Knige testvér. Te jó mérőműszer vagy itt elől. Mi azonban bibliai harmóniában látjuk Istenünk üdvtervét. Ha ma valaki azt mondaná nekünk, meg kell tartanotok a szombatot, vagy körül kell metélkednetek, egyszerűen azt válaszolhatnánk, ez ránk nem vonatkozik. De valaki azt mondja, hogy Krisztus evangéliumán keresztül, Isten ígén keresztül meg kell újulnunk, újjá kell születnünk, körül kell metélni a szívet, akkor azt mondjuk, hogy igen és amen, mert ez így van. Hála Istennek, hogy mindent biblikusan tudunk elhelyezni. De hadd térjünk át az Új Szövetségre. Máté 26, a 28. vers. Itt azt mondja az Úr, mert ez az én vérem, az szövetség vére, az Új Szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez alatt Jézus nem a pohárban lévő bort értette, mert hiszen azt a bort megitták. A húsvéti vacsora után következett az Úr vacsora. A Golgotán nem egy pohár bor lett kiöntve, a Golgotán meg lett nyitva az én Uram oldala. Ott folyt a vér. Szent isteni vér folyt ott, ami megváltásunkért. És ha még egyszer meg van engedve nekem ez a megjegyzés, arra gondolok, hogy az emberiség mennyire be van csapva, különösen a római kereszténységben. Ott újra és újra elhangzik, hogy az elemek átalakulnak. A kenyér és a bor újra és újra átalakul. Igen, de mi értelme legyen annak, hogy a kenyér és a bor át legyenek alakítva? Ez egy emlékvacsora, ami a Golgotán történt, az egyszer és mindenkora megtörtént az örök áldozat felajánlásával. Ő felajánlotta önmagát egyszer Istennek. Most már nincs semmi szükség arra, hogy a kenyeret és a bort átalakítsuk, nem? Neked és nekem? Nekünk kell átalakulnunk az ő testének és vérének felajánlása révén. Át kell alakulnunk, át kell formálódnunk. Nem arról van szó, hogy valaki jön, tesz néhány jelet fel és le, és aztán valaminek át kell alakulnia. Ez egyáltalán nem változtat semmit senkin. Az átalakulásnak meg kell történnie te benned és én bennem. Ezt is elég gyakran hangsúlyoztuk már. Aki az ő testének átalakulására vár, annak meg kell tapasztalnia, át kell élnie a lelkében az átalakulást. A vér, az íge és a szellem el kell érje az ő isteni kihatását, én bennem, mi bennünk. Ha ez nem így van, akkor csak Isten ígét hallottuk, kinek a szívében él az a lelkes kívánság, hogy a Golgotán kiontott vér mindannyiunkban elérje a célt, azt, amiért ki lett ontva. Mondjatok egyszer egy amment. Kinek van a szívében az a mély vágy, hogy az igazság ígéje, a Jézus Krisztus evangéliuma, a teljes evangélium beteljesítse bennünk mindannyiunkban azt, amiért Isten reánk bízta. Mondjatok egyszer egy amment. Kiknek szívében van az a vágy, hogy Isten szelleme a vér és az íge által kimunkálja a beteljesedést, a tökéletességre jutást a vérrel megvásárolt sokaságban, akik befogadták az ígét, mondjátok amen. Ez a lényeg, erre megy az egész. Nem csak, hogy beszélünk róla, hanem, mint akkor Ábrahám, még aznap cselekedett. Ugyanezen a napon cselekszünk mi is, és azt mondjuk, Uram, nem csak azért vagyunk itt, hogy a Golgotáról halljunk valamit, hanem azért vagyunk itt, hogy hazavigyük azt, ami értünk történt a Golgotán, mint egy élményt, mint egy megtapasztalt isteni valóságot. Amen. Halleluja. Halleluja. Dicsőség az élő Istennek. Ez az új szövetség vére, amely már nem kőtáblákra van írva, amelyek még aznap szét lettek törve a hegy lábánál, hanem a mi szívünkbe, amely korábban kőből volt, de amelyet Isten kegyelme megpuhított az ígéret szava szerint. Az íge szava szerint elveszem a ti kőszíveteket, vagy kiragadom a kőszívet belőletek, és húsból való szívet adok nektek. Olyan szívet, amely képes érezni. Mit érez a te szíved, drága lélek? Kőből van-e? Nem. Különben nem lennél itt. Hiszem, hogy mindannyiunkban valami nagyon erőteljes dolog zajlik le ezekben a napokban és ezekben az órákban. Isten szelleme, mint még soha, most kezdi el az ő munkáját, és teljes alapossággal kinyilatkoztatja magát. Ez az új szövetség az én véremben. Isten az Úr, egy új szövetséget kötött Krisztusban. Hadd olvassak fel a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből. Zsidókhoz írt levél 10. fejezete. Itt a 28. versben van megírva. Ha valaki megtagadta Mózes törvényét, vagy elvetette két vagy három tanú bizonyságtétele alapján, kíméletlenül meg kell halnia. Mennyivel súlyosabb büntetést kap az, gondoljátok csak meg az, aki lábbal tiporta Isten fiát, és értéktelennek tartotta a szövetség vérét, amellyel megszentelődött és gúnyt űzött a kegyelem szelleméből. Ismételten jól megfigyeltétek-e itt is a szöveget, a bárány vére által megszenteltek, még mindig képesek a kegyelem szellemével gúnyolódni. Ha nem értik meg, hogy Isten különleges kegyelmi látogatásokban jön el az ő gyülekezetében. A megváltottak közül mennyien vannak azok, akik megbotránkoztak a kinyilatkoztatott ígében ez idő alatt, miközben azt mondták, nekünk van Krisztusunk, nekünk van Bibliánk, nincs szükségünk prófétára. Igen, ha van Istenünk, és ha van Bibliánk, Isten az, aki azt mondja a Bibliában, elküldöm nektek Íjés prófétát, mielőtt eljönne az Úr nagy és rettenetes napja. Ha van Istened és Bibliád, akkor megvan az Isten kinyilatkoztatott ígéje is nálad. Megértettük ezt? Jézus idejében rendelkezésükre állt a Biblia. Nekik megvolt a Tóra, megvolt a Talmud, sok mindenük volt, olvasták, de nem volt kinyilatkoztatásuk a versről. Még egyszer, és ez a 29. vers, hogy teljesen megértsük a komolyságot, ami ebből előtűnik. Mennyivel súlyosabb büntetést kap az, gondoljatok csak bele, aki lábbal tiporta Isten fiát, és értéktelennek tartotta a szövetség vérét, amellyel megszentelődött és gúnyt űzött a kegyelem szelleméből. Isten bevonta az ő megváltási tervébe azokat, akik eleve elrendeltettek a megváltásra. És alapvetően a Golgotán van a megváltásunk, a megigazulásunk, a megbocsátásunk, a megváltásunk, az újjászületésünk, az új életünk, a megszentelődésünk, a tökéletességünk. A Golgota az egyszer s mindenkorra meghozott áldozat által minden lehetségessé vált. De ha az emberek most csak egy meghatározott útszakaszt járnak Istennel, és hirtelen nem akarnak tovább menni, mert valamit nem egészen értenek, ez még nem lenne a legrosszabb, ha nem kezdenének el gúnyt űzni belőle, és nevetségessé tenni, vagy csúfot űzni belőle, hanem ott hagynák, vagy állva hagynák a dolgot. Ha valamit nem értünk meg, akkor hagyjuk, hogy álljon, ott állva maradjon, de nem szabad gúnyt űznünk a kegyelem szellemével, ezt nem szabad megtennünk. Mi a kegyelem? Mi a kegyelem Isten meglátogatásában? A kegyelem az, amikor Isten megismerteti velünk az ő útjait. Mózes imádkozott. Mi is volt? 2 Mózes 33. Uram, ha kegyelmet találtam te előtted, hadd ismerjem meg a te útadat. Ismertesd meg velem a te útadat. Ha kegyelmet találtunk Isten előtt, akkor most megismerteti velünk az ő útjait. De ha mások, akik velünk együtt jártak, akikkel együtt ültünk az Isten tiszteleteken, aztán hirtelen gunyt űznek belőle, és azt mondják, ó, ez fanatizmus. Ti csak egy embert követtek. Én megmondom nektek őszintén, én nem futok senki után. De hálás vagyok azért, hogy felismertem azt az ez időre elrendelt szolgálatot, amely ígéretben lett adva az ígében ennek a nemzedéknek, és így Isten oldalára álltam. Amen. És ezt mindannyian megtettük. Mit gondoltok, hogyan viszonyultak a többiek a mi testvéreink és a testvérnőkkel szemben a Krisztus első eljövetelekor? Mennyi gunyt és gyalázkodást kellett elszenvedniük? Miért lenne ez ma másképp? Nem azt mondja a zsidókhoz írt levél is, hadd menjünk ki a tábor elé, és viseljük el az ő gyalázatát. Hányan használják a Jézus nevet arra, hogy nagy csodatételeket tegyenek, úgy, hogy még a hitetlenek is elcsodálkoznak, és ha akkor szembesítitek őket eme név igazi jelentőségével, a keresztségre vonatkozóan, és így tovább, akkor felháborodnak. Aztán kitör belőlük a harag, és azt mondják, hagyjatok békén ezzel a Jézus névvel. Amikor az emelvényre állnak, nem azt mondják, hogy Jézus nevében így, Jézus nevében úgy. Az emberek hisznek, és ez megtörténik. És amikor azt mondjátok nekik, hogyha ez a név olyan sokat jelent mégis nektek, és olyan értékes lett számotokra, miért nem keresztelkedtek meg ebben a névben? És akkor nagy az izgalom és a felháborodás. Ez hamis tanítás, ez hamis, ez a Branham tanítás. Mindannyian hallottatok már ezeket az érveléseket. Igen, természetesen, de hiszen nem most szálltatok le a Holdról, régóta a Földön vagytok már. Nem, az Úr azt mondja, sokan jönnek majd hozzám azon a napon, és azt mondják, Uram, Uram, nem tettünk-e nagy csodatételeket a Te nevedben? Nem profétáltunk-e? Nem űztünk-e ki ördögöket? És így tovább. Csak egy pillantást fog vetni rájuk, és azt mondja, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki felismeri a Jézus nevet, annak meg is kell vallania őt, mégpedig a keresztségben, hogy vele együtt el lehessen temetve, és vele együtt új életre támadhasson fel. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetben még mindig a 11 és 12. verseket olvassuk. Zsidók 9, 11, 12. Krisztus ellenben, aki az eljövendő javak főpapjaként jött el, egyszer s mindenkorra belépett a szentélybe a nagyobb és tökéletesebb sátor által, amely nem ember kézzel készült, azaz nem ehhez a teremtett világhoz tartozik, sem kecskék és borjak vére révén, hanem az ő saját vére által. Örök megváltást szerzett egyszer s mindenkorra belépve a szentélybe. Ezt teljes szívünkből hisszük. Ne kérdezzétek tőlem, hogy hogyan történt. Reggel, kora reggel, amikor Jézus éppen feltámadt, azt mondta Magdalai Máriának, ne érints még engem, ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az én Istenemhez és a ti istenetekhez, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. De menj el és mondd meg a testvéreimnek. Figyeljétek meg az elsőszülöttet a sok testvér között. Menj el, és mondd el az én testvéreimnek. Ő, aki a megszentelt, és azok, akik megszenteltetnek, egy atyjuk van. Ezt fel kell olvasnom nektek mégis, úgy hiszem mégis az Isten ígéből, hogy valóban megtudjátok, hogy meg van írva. Ó, zsidókhoz írt levél egyedülálló ebben az irányban. Egyedülállóit. Valószínűleg ez lesz. Zsidókhoz írt levél második fejezet. itt a 10. verstől ez áll. Mert őt illette meg, illet hozzá, akiért minden van, és aki által minden van, miután sok fiakat a dicsőségre juttatott, hogy az ő üdvösségük szerzőjét szenvedések által a tökéletességre vigye. Mert mind ő, úgy a megszentelő, mint azok is, akik megszentelődnek. Mind a kettő tehát, mind ugyanattól az atyától származnak. Amiért ezokból nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Amen, amen, halleluja. Felfogjátok, hogy mit jelent ez. Ő Isten teremtésének kezdete, ő Isten nemzet fia, mi pedig Isten fiai és leányai, akik Istenből lettünk nemzve, és Istenből születtünk. A sátán nem tud nemzeni, a sátán nem tud teremteni, de a sátán felhasználta, vagy hatalmába kerítette a kígyót, és így ezen keresztül jutott be az emberi nembe. Isten a teremtő, Isten nemzet új kezdetet teremtett a nemzés által. És ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, új a nemzés az íge és a szellem által. Ezt nem lehet az ígéből világosabbá, egyértelműbbé tenni számunkra. Mindkettő úgy a megszentelő, mint azok is, akik megszentelődnek. Ugyanaz az atyjuk van. Ezért mondja, még nem mentem fel az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. De menj el, és mondd meg a testvéreimnek, hogy én előttük megyek Galileába. Ott újra látni fognak engem. Halleluja! Isten minden szavának, függetlenül attól, hogy hogy áll írva, megvan a létjogosultsága, és mi ezt teljes szívünkből és lelkünkből hisszük. Szeretnék újraírni, és mindezeket a bibliai igazságokat az emberek rendelkezésére bocsájtani, mint egy enciklopédia formájában, hogy isteni módon rendszerezhessék őket, ha az Úr megsegíti őket ebben. Most hadd beszéljünk nagyon röviden a keresztségről, mert be lett jelentve, hogy lesz keresztség. Bocsánat. Róma, 6. fejezet, Róma, 6. fejezet, itt a 3. verstől olvashatjuk. Vagy nem tudjátok-e, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálába keresztelkedtünk meg, következetesen tehát eltemettettünk ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amint Krisztus fel lett támasztva halottak közül, az Atya dicsőségén keresztül, úgy mi is új életben járjunk. Mert ha összenővünk ő vele a halál hasonlatosságában, akkor az ő feltámadására nézve is azok leszünk. Mert hiszen ezt felismerjük, hogy az ő emberünk azért lett vele együtt keresztre feszítve, hogy a bűn által uralt testünk elpusztuljon, hogy ezentúl ne szolgáljunk többé a bűnnek rabszolgaként. Mert aki meghalt, az ezáltal feloldozást nyer a bűn követelése alól. A keresztség végül is az Istennel való jó lelkiismeret szövetségét jelenti, amelyet csak olyan emberek köthetnek, akiknek a lelkiismerete valóban megtisztult, akik békét találtak Istennel, akik elmondhatják, az ő szelleme tanúságot tesz az én szellememnek arról, hogy Isten gyermekévé lettem. Aki elmondhatja, hogy tudom, hogy az én bűröm vérvörös volt, de most hófehérre mosattam a bárány vére által. Elfogadom azt, ami velem a Golgotán történt, és köszönöm Istennek, hogy megajándékozott ezzel kegyelemből. El kell jutni a Jézus Krisztusban, ami Urunkban való megváltás személyes elfogadásához. Nem egy gyülekezethez való csatlakozásnak, hanem az Istennel való kapcsolatnak kellett megtörténnie, létrejönnie Jézus Krisztusban. Ha te, drága szív, ma itt vagy, és még mindig a belső harcban vagy, ajándékozzon meg Isten téged a győzelemmel, a Golgota győzelmével, hogy létrejöhetne ma a döntésed. Ebben az órában, amikor Isten szól hozzánk az ő ígéje és az ő szelleme által, akár csak akkor az Ábrahám esetében, amikor még ugyanazon a napon megtette, amit az Úr, amit Isten az Úr kért tőle. Pünkösd napján egy és ugyanabban a prédikációban néhány versben elhangzott, tartsatok bűnbánatok, azaz térjetek meg, bánjátok meg, amit eddig tettetek, forduljatok meg, változtassatok irányt, jöhetek ide én hozzám, mindannyian ti a föld végei, hogy lássátok az üdvösséget, amely a mi Istenünktől származik. Ézsás próféta így jelentette be, meghívást kaptok, követitek ezt a hívást, és Isten elfogad benneteket. Ő voltaképpen már elfogadott benneteket Krisztusban a Golgotán. Az ő részéről az út meg lett már járva, a szövetség már megvan, ahogy olvastuk. Ezért ne vegyétek félvállról. Hagyjátok, hogy a kegyelem szelleme munkálkodjon rajtatok. Ne gúnyolódjatok rajta. Arra kaptatok elhívást, hogy mint Isten tulajdonai, mint az ő vérén megváltottakhoz tartozó sokaság, hogy az Úrnál legyetek, és Isten szelleme az, amely bűnbánatra vezet bennünket. Engedjétek magatokat megtérésre, bűnbánatra vezetni. Aztán jönnek a könnyek, és azt mondjuk, Uram, milyen elfuserált élet van mögöttünk. Könyörülj rajtunk, és fogadj el minket. Alakíts át minket a te akaratod szerint, és ez esetben sem szabad arra gondolni, hogy sikeres leszek-e, megbirkózok-e ezzel a feladattal, vagy sem. Nektek el kell hinnetek, hogy Isten már megbirkózott veletek együtt ezzel a feladattal. Egyedül soha nem leszünk képesek rá, de vele együtt mindent megtehetünk. Azok, akik ma meg akarnak keresztelkedni, először is tudniuk kell, hogy személyesen részesültek a kegyelemben, vagy személyesen elfogadták és magukévá tették ezt a kegyelmet. Az írás szava szerint valamennyien, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai gyermekévé legyenek azoknak, akik hisznek az ő nevében. Hisztek-e az ő nevében? Elfogadtátok, illetve befogadtátok-e őt, akkor mindazok, akik még nem keresztelkedtek meg biblikusan az Úr Jézus nevében, keresztelkedjenek meg ma biblikusan. Hiszen tudjuk, hogy a Máté evangélium 28. fejezetének 19. verse szerint azt a parancsot adta, hogy menjetek ki az egész világra, tanítsatok minden nemzetet, és tegyetek tanítványokká minden nemzetet, majd kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Ez az isteni, az eredeti missziói parancs. De már is észrevesszük, hogy itt arról a névről van szó, amelyben Isten, az új szövetség Istene kinyilatkoztatta magát az új szövetség népének. Az én nevem Frank, mert már apámat is Franknak hívták, és mindenki mást azelőtt. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellemnek a neve, annak az egy Istennek a neve, aki a mennyben atyaként, a földön a Fiúban, és a hívőkben a Szent Szellem által kinyilatkoztatta magát. Itt az van megírva, és kereszteljétek meg őket ebben a névben. A görögben mindkettő egy, és mind az egyiket, mind a másikat jelenti. Azt mondja, hogy egyes számban a nevek, nem a nevek, hanem a névben. Ha ma megkérdezném, hogy mennyi 3x3, senki sem mondhatná meg, hogy 3x3 az 3x3. Akkor szükségem lenne a válaszra, tudomásul kellene vegyem a megoldást erre a kérdésre, feladatra. Ha valaki megkérdezné, mi az Atya, a Fiú és a Szent Szellemnek a neve? Nem szeretném, ha bárki azt mondaná, hogy az Atya és a Fiú és a Szent Szellem neve. Végül is feltettem egy kérdést, és szeretnék választ kapni erre a kérdésre. Azt tudjuk, hogy Isten az Atya. Ezért imádkozunk úgy, mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, hogy Isten kinyilatkoztatta magát a Fiúban, Immanuelként felismertük őt, és ezért hálásak vagyunk. És hogy Isten pünköstkor a Szent Szellem által megjelent a gyülekezetben, azt is tudjuk. De milyen névről van szó? Vagy mi a név? Péter kimondta a pünkösd napján, és az 1000 fős tömeghez kiáltva így szólt, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ez nem ellentmondás, ez a válasz, a helyes bibliai válasz a Máté evangéliuma 28. fejezetére. Amen. Ez egyszer és mindenkorra belénk kell vésődjön, 100%, nem is lehet másképp. Mennyire örülök, hogy ebben a pontban is mindkettő, a feladat és a megoldás is megtalálható a Szentírásban. Ha csak egy lenne ott, ó, akkor a térdeim kicsit meginoknának, de nem így. Az alapvilágos és igaz. Halleluja! Dicsőség Istennek, és az Úr egyszerűen úgy akarta az utolsó napokban, hogy a bibliai tanítások újra a gyertyatartóra kerüljenek. Nem csak a betűn függünk, hanem hagyjuk, hogy a betű a Szellem által feltáruljon előttünk, és meglátjuk az összefüggéseket a Szentírásban. Aki nem lett megkeresztelve az Úr Jézus Krisztus nevére, vagy nevében, az nem lett megkeresztelve arra a névre, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát üdvösségünkre az új szövetségben, mint Atya, Fiú és Szent Szellem. Ez a lehető legegyértelműbb. Ez az egyszerű igazság. Ez az apostolok tanítása. Így keresztelt Péter, Pál és Fülöp. És minden dolog két vagy három tanúvallomáson múlik. Hol használt volna valaki valahol egy képletet, vagy három csepp vizet? Felejtsétek el a képletet, és felejtsétek el a vizet. Higgyetek az Úr Jézus Krisztusba, és keresztelkedjetek meg a bibliai keresztségben. Az idő erre elérkezett. Ne üzzetek gúnyt a kegyelem szellemével. Ne halogassátok tovább. Ma hallottátok az ígét. Fogadjátok el még ma. Kérem, ne legyen az a benyomásotok, hogy egy rátok, vagy fölétek helyezett nyomás lenne, hanem tartsátok az Úr hatalmas beszédének. Talán már csak olyan rövid az idő, hogy Isten az utolsókat is ki akarja hívni, engedelmessé akarja tenni őket, az ő nyomdokaiba akarja állítani, hogy mindannyian egy az írás szerinti menetes lépésütemben kerüljünk, ugyanabban a keresztségben az írás szava szerint. Egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy az Isten és Atya, akitől van és lesz, minden, és így tovább. Minden csak egy. Egy evangélium, egy ígeüzenet, egy gyülekezet, az elsőszülöttek gyülekezete. Dicsőséges. Az elkövetett kár jóvá lett téve a Golgotán. És Urunk, a mi Urunk ezzel is bizonyította, hogy nem csak lefegyverezte a halált, a poklot és az ördögöt, ahogy a Filippi és a Kolossé levélben áll, hanem felülkerekedett, legyőzte, és harmadnap feltámadt a halálból. Jézus él, és mi is vele együtt élünk. Halál, hol vannak most már a te rémségeid? Ő fel fog támasztani engem is a halálból. Ő már is megtette. Amen. Csak hogy tudjátok, ő már is megtette. Nála minden csak az idő kérdése. A halálnak nincs több mit jelentenie. Ahogy tegnap este is mondtam, csak egy felvonó, ami szállít minket. Nem kell többé félnünk tőle. Minden megvalósult, minden elvégeztetett. Ó, hadd adjunk ma hálát Urunknak ezért az isteni világosságért, Isten üdvösség tervért, a szükségessé vált megváltásért, az új kezdetért, a második Ádám által, a nemzés által, egy új teremtésért, amely a Szentírás szava szerint létrejött, így szól az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete. Mi vagyunk a folytatása ennek az isteni teremtésnek, amely ezekben a napokban éli meg az ő beteljesedését. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az élő Isten. Amen. Amen. Hadd álljunk fel. Mennyei Atyánk, te láttad a szíveket és a kezeket. Te megajándékoztál bennünket ragyogó napsütéssel. Köszönjük neked, hogy megadtad nekünk a te ígédet. Megáldottál minket kegyelmed gazdagságából. Itt vagyunk, Uram, a te szavad olyan világos, mint még soha, olyan megvilágosított, olyan magasztos, minden összefüggésben megjelenített. Uram, köszönjük neked ezt. Minden testvérért és testvérnőért, akik neked szentelték életüket, ezért is szívből köszönetet mondunk, és áldásodat kérjük. Hűséges Urunk, végez körülmetélést a szívünkön. Egy isteni körülmetélést, Uram. Kérünk téged, hűséges Istenem, engedd, hogy ez megtörténjen a te véred, ígéd és a te szellemed ereje által. Köszönjük te neked a te hatalmas munkád ezekben a napokban, és áldásodat kérjük mindenre nézve a Jézus nevében. Amen.